János evangélium a harmadik részéből olvasom Isten igéjét, a 14. és 15. verset. Ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Akik itt voltak szombat reggel, azok tudják, hogy akkor is ezzel az igével találkoztak, és nagyon régóta foglalkoztat engem ez a történet, illetve, hogy amikor belenéztem az általam sokat szidott útmutatóba, és ma reggel is ezt az igét találtam ott, akkor arra gondoltam, hogy hát így húsvét előtt, akkor beszéljünk erről. Talán kicsit furcsa, hogy hogy kapcsolódik az érckígyó története a világvasárnap történetéhez, de majd a beszédem végén világossá lesz. Egy nagyon ismert, nem véletlen, hogy Jézus a Nikodémussal folytatott beszélgetésében idézi ezt a történetet, mert egy nagyon ismert és nagyon plasztikusan megragadható, nagyon plasztikus kép és megragadható történet ez. És hát nagyon erős a párhuzam, ugye nem véletlen, ugye János evangéliuma mondja el ezt a történetet, az érckígyó története és a kereszthalál, keresztrefeszítés története között. Miből áll a maga a történet? A zsidó nép vándorol a pusztába. Sok csoda után vannak. Először is Isten hatalmas kézzel, 10 csapással kihozta őket Egyiptomból. Átélték azt, hogy miközben a környezetükön ott van Isten ítélete, ők, mint valami egészen különleges módon Isten kezében lévő nép megkíméltetnek. Mondhatnám azt, de hol van az már? Átélik azt, hogy szétnyílik előttük a Vörös-tenger. Ugye ott vannak, amikor kimennek Egyiptomból, ott vannak abba a kutyaszorítóba, hogy előttük a Vörös-tenger, mögöttük az egyiptomi hadsereg, és gondolhatták magukban azt, hogy szép-szép, hogy Isten kihozott bennünket, meg eljutottunk idáig, de innen nincs tovább. Mit élnek át? Az, hogy a Vörös-tenger szétnyílik, átmehetnek rajta, és az egyiptomi hadsereg pedig belevész a Vörös-tengerbe. És lehet menni tovább a pusztai vándorlás történetén, egyszer csak elfogynak a tartalékok. Ugye egy gyönyörű történet, énekelnek a tenger túlsó partján, Mirjam az, aki dobot ragad, és az asszonyok kórusát vezeti, és egy gyönyörű győzelmi éneket énekelnek, de hát nem lehetett úgy az utolsó pillanatban összecsomagolni, meg egy rabszolganépnek nem is lehetett annyi tartaléka, hogy azt kivírja a pusztai vándorlást, egy-két nap, egy-két hét, nyilván mindenkinél máskor, de elfogytak a tartalékok. És elkezdtek zugolódni, a történetet ismerjük, hogy Isten hogyan ad nekik mannát, hogyan ad nekik fürjeket, hogyan vezeti őket vízforrásról vízforrásra. És most ne menjünk bele abba ennek a történetnek, a pusztai vándorlás történetének abba a részletébe, hogy ez igazából 2 évre volt tervezve, és 40 év lett belőle. Én mindig azt gondolom, bár ebben sok mindenkivel vitába állok, hogy igen, meg lehetett volna az az utat 2 évet is tenni, de vajon alkalmas-e egy rabszolganép arra, hogy így győzelmesen átvágtasson a pusztán, aztán egy iramba elfoglalja az ígéret földjét. A korbácshoz szokott szabadságot nem ismert, és a szabadság felelősségét nem magáévá tevő nép, vajon tényleg alkalmas volt arra, hogy 2 év alatt elfogadja az ígéret földjét, vagy hát sok-sok minden kellett ehhez, és csak egy következő generáció válhatott alkalmassá arra, hogy mindazt az ígéretet, amit az apáik kaptak, azt valóban magukévá tegyék, és annak az áldásával éljenek. Én azt gondolom, hogy meg lehetett volna ezt az utat 2 év alatt is tenni, csak az emberi feltételek nem voltak adottak hozzá. Ott vándorolnak a pusztában. Nagyon nagy csodák vannak mögöttük, de hát azért a pusztában az élet nem könnyű. Meleg van. Ráadásul azon az éghajlati övön, ahol ez történik, az nappalok nagyon melegek, az éjszakák nagyon hidegek, és aki ismeri, azok az emberek biztos egészségesebbek voltak, mint mi, és talán az érrendszerük is egészségesebb volt, mint a miénk, De azért ez a nagy hőmérséklet különbség, ez úgy megviseli az embert. Meg aztán, itt nem lehet tartalékokra berendezkedni. Minden reggel ki kell menni a mannáért. És nem kapunk két napra eleget, csak az utolsó napon. És minden nap meg kell szárítani, és meg kell őrölni, és meg kell csinálni belőle az aznapi kenyeret. Meg aki koppasztott már csirkét, az tudja, hogy a csirke koppasztás az nem egy egyszerű dolog. Na most egy családnak egy csirke, maximum nagyobbnak kettő elég. Hogy hány fűri elég egy családnak, nem tudom, de mondjuk 10 fűrjet megkoppasztani, hát aki már csinálta, az tudja, hogy igen strapás történet. Meg vagyok róla győződve, hogy az asszonyok kezdtek el legelőször morogni. Mert hogy mi nők szeretjük, ha vannak tartalékaink. Annyira értettem egy hozzám nagyon közel álló erdélyi asszonyt, akinek nagyon kevés a nyugdíj, és azt mondja, hogy tudod, úgy vágyom rá, hogy legyenek tartalékaim. Hogy legyen 5 kg cukor a spájzomba, 2 liter olaj, x kiló liszt, és látom, hogy a háztartást vezető nők bologatnak, mert igen, így vagyunk berendezve, hogy ne mindig kiszámítottan kelljen élni. És én el tudom képzelni, hogy a nők kezdték először, hogy azért ez mégiscsak sok, hát ezt nem lehet bírni, hogy nem tudom, hogy mi van holnap, hogy tudok-e adni. Jó, mindig hullik a manna, meg jönnek a fűrjek, de biztos? Aztán el tudom képzelni, hogy a gyerekek se túlságosan jól viselték ezt a monotonitást, hogy jó, megyünk jó esetben ligetről ligetre, oázisról oázisra, de hát az élet olyan nagyon monoton. És azt is el tudom képzelni, hogy a férfiak meg nehezen viselték, hogy mindig mindent Mózes mond meg. A férfiak közötti rivalitás, harc, ami női is között is van, csak az másképp zajlik, az mindenkor beadott volt. Most mindig Mózes. Mindig Mózes mondja meg a tutit. És ráadásul mindig igaza lesz. És azért, hogy Mózes egy nagyon robosztus személyiség. Úgy ismerjük a lázadásnak azt a hangját, ami úgy halkan kezdődik, csak úgy a nők beszélnek. Talán a férfiak még csitítják is őket. Aztán egyre nagyobb lesz, és végül az egész nép már lázom, nem bírja, elegük van, sok. És azt gondoljuk, amikor lázadunk, vagy amikor így mondjuk a magunkét, hogy azért tesszük, hogy a dolgok jobbra forduljanak. Azt mondom, hogy nem vagyok egyedül, aki átélte, hogy ilyen lázadásokkor mi történik? Még rosszabbak lesznek a dolgok. És itt is ez történik, eljutnak egy helyre, ahol tüzes kígyók vannak, így mondja a Szentírás. Nem tudjuk, hogy mit jelent ez a tüzes kígyó, nyilván nem tüzeltek ezek a kígyók, tehát nem bocsátottak ki magukból tüzet, de megmarták az embereket, és aki már átélt csak egy pici kis kígyó marást is, az is tudja, hogy na ez tűz. És ebbe szenvednek folyamatosan emberek, van, aki meg is hal a kígyómarás következtében, hogy nincs ebből a helyzetből, ebből se a lázongásból, de ebből, már végül ebből a helyzetből sincs kiút. Ilyenkor, nem tudom, mit szoktunk csinálni, de milyen jó, hogy itt lehettek emberek, akik feltették maguknak azt a kérdést, hogy de miért is van ez rajtunk? Hogy is jutottunk ide? És eljutnak arra a fölismerésre, hogy vétkeztünk. Az Úr ellen is lázunk, aki ezen az úton vezetett, aki pont ezt az utat adta nekünk, és lázunk Mózes ellen is. És még nem csak, hogy fölismerik, hanem elmennek Mózeshez, és azt mondják neki, hogy vétkeztünk az Úr ellen és ellen. Ez egy becsületes mondat. És milyen érdekes, hogy nem csak azt tudják, hogy vétkeztünk, hanem azt is tudják, hogy igen, Mózes kemény, mindig mondja, mindig ő van elől. De ha ez az ember imádkozik, történik valami. És azt kérik, hogy imádkozz értünk, hogy elmúljon rólunk ez a csapás. És Mózes imádkozik. És egy nagyon sajátságos gyógymódot kap Istentől. Nem az történik, amit a nép vár egyébként, hogy az imádsága hatására azonnal megoldódik, eltűnnek a tüzes kígyók, megoldódik a probléma. Legalább az a tüzes kígyók előtti állapot áll vissza, ami nem volt jó, de mégiscsak élhető volt. Hanem Mózes azt a parancsot kapja Istentől, hogy csináljon egy érckígyót, azt rakja fel egy poznára, és aki fölnéz erre a poznára, amikor megmarja a kígyó, akkor megmenekül. Nem tudom, hogy itt veletek tegnap eljátszottam-e azt a gondolatomat, hogy el tudom képzelni, hogy Mózes, mint egy igazi vezető, jó hosszú poznát csináltatott, még próbát is tehetett, hogy a tábor minden helyéről mindenki látja-e, és amikor megnyugodott azon, hogy igen, mindenki látja, akkor folytatódhatott tovább a vándorlás, vagy ha egy helyben álltak, akkor nyugodhatott meg. Miről is szól ez a történet? Mindnyájan így vagy úgy ismerjük ezt a helyzetet, kígyómart, alázadást is, abból, hogy na, elegünk van. És akkor, hogy amikor azt mondjuk, hogy elegünk van, akkor még mindig történik valami, jön egy kígyó, amelyik elkezd a láb, amelyik beleharap a lábunkba. Hol kívül, hol belül. Ez a kígyó nem fel, lehet egy külső történés, és egy ember is, aki mindig rosszkor mondja, mindig azt mondja, mindig úgy viselkedik, mindig úgy húzza a száját, és itt lehetne sok variációt mondani, amivel nagyon föl tud bosszantani bennünket, hogy mindig az a probléma, vagy lehet ez a kígyómarás egy belső is, ami így hangzik, hogy nekem semmi nem sikerül, nekem semmi nem jön össze, én mindig valahogy nem kerülök az élet napsütötte oldalára, de mar, a lényeg az, hogy mar. És akkor Mózes azt mondja, ez a terápia, hogy ahelyett, hogy ösztönösen oda néz, de mert az ember ösztönösen oda néz, az foglalja el a gondolatvilágát, ami éppen nagyon-nagyon megmart, vagy már folyamatosan mar. Ez Mózes azt mondja, hogy ehelyett pont az ellenkező irányba kell nézni, mint ami ösztönösen adott lenne. Föl az érckígyóra. És akkor megmenekültök. Nem véletlen, hogy Jézus ezt a történetet idézi, és azt mondja, hogy amiképpen felemeltem Mózes a kígyót a pusztába, aképpen kell az ember fiának is felemeltetnie. És mintha azt mondaná, és most már vonatkoztassunk el magától a történettől, hogy az ember, ami mar téged a mindennapokban, ami lefoglalja a mostodat, ha nem tanulsz meg a helyet, a többre, a magasabbra. És mondhatnám így teológus nyelven is, hogy Istennek Jézus Krisztusban adott megoldására nézni, ami mindig biztos, ami mindig adott, ami mindig a rendelkezésünkre áll, akkor állandóan kígyómarta életed fogsz élni. És most nyugodtan kérdezhetitek tőlem, hogy hogy kapcsolódik ez Virágvasárnaphoz. Szép-szép, de hogy kapcsolódik ez Virágvasárnaphoz, ahhoz a mámoros naphoz, hogy egy kicsit képzeljük el magunkat Jeruzsálembe. Mindjárt láttunk már az ókori Jeruzsálemről filmet. Gyönyörű, napsütötte város, fehér, ragyog, szikrázik a fehér templom az arany kupoláival, mert ugye Herodes temploma messze a kor egyik gyönyörű építménye volt. Pálmaágak vannak, tehát már zöld, sok minden. A tömeg éjjelzi Jézust, a levegő rezeg a diadal érzetétől, hogy most jön a király, aki megoldja az életünket. Először is kenyeret ad, mert tud kenyeret szaporítani, nem lesz betegség, mert betegségeket tud gyógyítani, és akkora hatalma van, hogy még a rómaiaknak is háthanyakát szegi, ezt úgy nem mondjuk ki, mert elnyomott nem mond ki ilyet. De ugye érezzük ennek a diadalát. Ez is egyfajta mostban való élés, a pillanatban való élés, aminek nem csak olyan fajta kígyómarásai vannak, amitől az ember tönkre megy, elszomorodik, életkedvét veszti, hanem olyanja is, ami megmámorosít. Mert ugyanez a tömeg, nem kell egy hét, csak öt nap. és feszítsd meget fog kiáltani. Mert éppen a pillanatnyi most, akik a fülébe súgtak, akik az érdekeit kívánták, a diadalitas Jézussal tudnak mit kezdeni, a keresztre feszített Jézussal nem fognak tudni mit kezdeni. Akkor már kívánatosabb egy Barabás, egy népvezér, akkor már inkább meneküljön meg ő. A tömeg mindig a most hatása alatt van. És Jézus ezt pontosan tudja. És persze betöltenek egy proféciát, hiszen a messiásnak Jeruzsálembe Szamárháton kell bevonulni, de nem tudatosan Isten akaratát töltik be, hanem ösztönösen mozgatott tömegként valamit véghez visznek. Jézus biztos, hogy látja. De Jézus a most helyett, amiben lehet szenvedni és lehet örülni, az örök jelenben él. Az Isten jelenlétében él. Mondhatnám úgy is, hogy ott él az Isten kezében. Amiben persze nem nem feleslegesek, nem semmit mondóak, ami pillanatnyi nehezeink és örömeink sem, ami pillanatnyi fájdalmaink és örömeink sem. Csak nem mindegy, hogy mitől átitatottak. És számomra a világvasárnap üzenete valahogy így hangzik, hogy ez a kérdés fogalmazódott meg önmagam felé, miben élek? A pillanatnyi mostomban, amit ugye, mint mondtam, éppen betölte egy konferencia szervezésének ezer részlete és ezer lehetetlensége, az édesanyámért való aggodalmam is, meg sok-sok minden, a személyes életem számtalan kérdése is, meg öröme is, vagy megtanultam már élni abban, ami egyébként szerintem a pusztai vándorlásnak is célja volt, hogy az Isten egyenletes örök jelenében, hogy tőle várom a megoldásokat. Ugyanakkor az a kérdés is ott van, hogy nem tesz ez bennünket passzívvá? Nem olyan ez, hogy rettenetesen allergiás vagyok arra, amikor elmondom egy problémámat, és valaki azt mondja, hogy direkt fogok karikírozni, hogy ne aggódj testvér, imádkozzunk! Tegnap ezt valaki megcsinálta velem, és úgy éreztem, hogy az összes önfegyelmemre szükségem van ahhoz, hogy valami nagyon csúnyát és gorombát ne mondjak. Mert azt éreztem, hogy föl se fogja, hogy mi bajom van. Föl se fogja. Ez nem ez. Ez nem a nehezek, a problémák, a kígyók, a kígyomarások semmi bevétele. Hanem annak tudomásul vétele, vagy annak az elhívése, most így ilyen archaikusan mondjam, hogy a örömeinkkel és a nehezeinkkel, a próbáinkkal és az áldásainkkal ott vagyunk Isten kezében. Hogy számíthatunk rá, hogy vannak útjai és megoldásai ott, ahol nekünk elképzelésünk sincs, hogy mi a következő lépés. És ha belegondolunk, Isten összes nagy embere ezt tanulta meg. Mózes, akinek ugye, hát nem volt éppen egy passzív élete. Jó, volt 40 év, ahol pirkákat legelgetett, de hát ott is történt egy más, sőt, az élete meghatározó története, jó történtek, mert onnan hívja el Isten. De bocsánat, ő egy törvényalkotó lett. Ez az Isten kezébe került ember egy nép alkotmányát írta meg, mindmáig egyébként Izrael alkotmánya, az a mózesi törvénykönyv. A következő ilyen ember, aki megtanult keserves úton Isten kezébe kerülni, Dávid. Hát ő se éppen a passzivitások embere volt. De gondolhatunk Dánielre, most tekintsünk el attól, hogy egy ideáltípus vagy valóságos személy, de mégiscsak az az ember, aki naponta háromszor kinyitja az ablakát Jeruzsálem felé és imádkozik, az akkori világbirodalom második embere volt. Hát lehettek ügyes, bajos dolgai. És gondolhatunk Pálra, és a Biblia sok-sok kiemelkedő személyiségére, akik mindezt az utat tanulták meg. Hogy vannak a pillanatnyi örömeim, és nehezeim, a mostjaim. De én igazából megtanultam az örök jelenben élni. Valakivel a napokban éppen arról beszélgettünk, hogy lehet, hogy nincs is idő az Istennél. Csak a mi emberi érzékeink számára az Isten örök mostja egy kivetített kronosz, kronológiai idő. Isten pedig az örök jelenben él, amit mi csak így tudunk érzékelni. Ezért nem könnyű tanulási folyamat. Amíg az ember ezt tanulgatja, valószínűleg népnek se volt könnyű. Valószínű volt olyan, hogy megmaradt a kígyó, rámeredtek, aztán azt mondták, ja, mi is a megoldás az, hogy felnézünk oda. Az én személyes utamban, és sok-sok látva, és sok-sok ember útját látva azonban azt látom, hogy ez az, amit szeretne velünk megtanítani. Nem elhanyagolva, és nem semmibe véve a mostokat, megtanulni élni az örök jelenben. Hát ehhez a tanulási folyamathoz adjon az örökkévaló Isten mindegyikünknek sok erőt és türelmet és bátorságot. Álljunk fel és imádkozzunk. Köszönjük neked, örök Isten, hogy te tényleg örökké valóság vagy. Mi ezt pillanatokban érzékeljük talán a jelenlétedet, a valóságodat, a szeretetedet, a törődésedet, de annyira azt gondoljuk, Uram, hogy a kígyóinkkal nekünk kell elbánni, akárhol is vannak, és akármik is. És miközben nem teszed feleslegessé, vagy nem teszed félre a pillanatnyi nehezeinkkel való küzdelmeinket, mégis valami többre és magasabbra hívsz, hogy tanuljunk meg a jelenlétedben élni, tanuljunk meg veled számolni, tanuljunk meg avval a biztonsággal van élni, hogy szeretsz bennünket, hogy ott vagy az életünkben, hogy törődsz velünk, hogy akármi is történik, ott vagyunk a kezedben. Kérünk, hogy tanítgass bennünket ezen az úton, és figyél egyre inkább előre. Amen.